az mennyire lepett meg téged, mit szóltál, amikor értesítettek, amikor megtudtad, hogy átveheted a Dizseridi ifjúsági tagozatát?
Igazából nagyon jól esett, nagyon meghatott. Különösen az, hogy tudom, hogy a kollégáim terjesztettek fel, és mivel nagyon jó kapcsolatot ápolok a kollégáimmal, így nagyon, nagyon jól esett tőlük ez a gesztus. Úgyhogy igazából hálát éreztem főleg.
Ez mit jelent, hogy a kollégáid terjesztettek fel, akkor egy kicsit avasd be minket, hogy ez hogyan működik. Ez egy megszokott dolog a Betesdában, hogy ezt így dől el, hogy ki lesz a Dizseridi ifjúsági tagozata?
Igen, így dől el. Igazából bárki terjeszthet fel kollégáját, és tudom, hogy engem többen is így jelöltek, és utána van egy bizottság, aki eldönti, hogy ki kapja meg a felterjesztettek közül a díjat.
Akkor ez ad egy más értéket ennek, úgy érzem abból, amit mondasz.
Igen, igen, abszolút.
És akkor engedd meg, hogy a díj apropóján megismerjenek téged a hallgatóink is, és akkor repüljünk egy időben vissza, mielőtt a Betesdába érnél, egy kicsit az életedről beszéljünk. Te hogyan lettél gyógytornász, és miért akartál gyógytornász lenni?
Én a biológia szakra jártam a gimnáziumba. Ez volt igazából az a tantárgy, ami nagyon érdekelt. Így nem is nagyon volt más opció. És amikor odaérkeztünk így a tanulmányokba, hogy az emberi testről kezdtünk el tanulni, akkor éreztem, hogy ez az a terület, ami ezen belül legjobban érdekel. És utána igazából az is kirajzolódott, hogy nagyon szeretnék segítő szakmában dolgozni. És akkor valahogy összeállt, már nem is tudom, így véletlenül találtam egyébként magára a gyógytornász szakra. Akkor a Miskolci Egyetemen keresgéltem, mert hogy én oda valósi vagyok, és ott láttam meg ezt, és ahogy utána olvastam, nagyon tetszett, de egyébként tapasztalatom nem volt gyógytornásszal.
Igen, hát ne értsd félre, amit mondok, de így az a feltételezésem, hogy iskolás időben, általános iskolában, gimnáziumban inkább esetleg mondjuk azzal bátoríthatnak valakit, aki a biológia iránt érdeklődik, hogy majd menjél mondjuk orvosnak, és kevésbé az az első mondat, hogy legyél majd gyógytornász.
Igen, igen, egyébként fejemben volt az orvosi is egy rövidebb ideig, de aztán valahogy azt éreztem, hogy nem az az én utam.
És egyébként a hétköznapokban azóta hogyan dolgozol együtt orvosokkal?
Nagyon jól. Szerencsére a Betesdában megvalósul az, hogy nagyon közvetlen a kapcsolatunk az orvosokkal. Nagyon sok a fiatal orvos, akik velem egykorúak, és velük sokakkal baráti kapcsolatot is ápolok, úgyhogy abszolút jó, de az idősebbekkel is teljesen jó a kapcsolat.
Tehát akkor nem rivalizálás megy a szakmák között, hogy ki tud jobban segíteni, ki mihez ért, hanem összetudtok dolgozni a cél érdekében.
Abszolút, abszolút. Egy csapatként dolgozunk az osztályunkon.
Oké, és akkor hagyj ugorjak vissza, bocsánat, az időben ugrálásért hozzá, tehát megtaláltad magadnak a gyógytornász szakot, akkor kitűzted a célt, hogy oda bekerülj, és aztán azt kaptad, amit reméltél, vagy mennyire voltak mélypontok abban, amíg te gyógytornász lettél, hogy na ez nem egészen az, amit szerettem volna, vagy lubickoltál benne, hogy akkor ez az, amit te kinéztél magadnak?
Igazából egyik véglet sem volt, nem voltam teljesen 100%-ig biztos benne, hogy ez nagyon jó lesz, de azt sem éreztem, hogy nem szeretném ezt tanulni, úgyhogy inkább ilyen középút, hogy élveztem, a tantárgyak nagy részét szívesen tanultam, mert hogy ezek a tárgyak álltak közel hozzám, nagyon jó volt egyébként a képzés Miskolcon, nagyon jók voltak a tanáraim, úgyhogy élveztem. Csak akkor még nem teljesen tudtam, hogy a gyógytornán belül milyen területre szeretnék majd menni, és hol dolgoznék szívesen.
És akkor ez hogy dőlt el később?
Elkezdtünk gyakorlatokra járni, és akkor voltam a Miskolci Megyei Kórházban, a gyekben, ahol megláttam, hogy milyen a gyerekekkel való munka, és igazából akkor már tudtam, hogy mindenképp gyerekekkel szeretnék foglalkozni.
Van valami olyan emlékezetes történet ezekből a napokból, hetekből, ami így megmaradt benned, az érzés, hogy gyerekekkel akarok foglalkozni, de ami ezt kiváltotta?
Igazából konkrét történet nincs, egyszerűen csak arra emlékszem, hogy ahogy ott láttam, hogy dolgoznak a gyerekekkel az ottani gyógytornászok, így maga a közeg az, ami nagyon-nagyon megfogott, meg utána mi is tarthattunk órát a gyerekeknek, és olyan gyerekre viszont emlékszem, akit ott először tornáztattam életembe, úgyhogy gyereket, vele nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni még egy-két alkalommal is.
Kicsit mesélsz nekünk erről az elsőről? Hogyan képzeljük el? Meg egy picit az is érdekel, hogy benned milyen érzések vannak. Neked belülről mi maradt meg ebből?
Igazából nagyon izgultam, de ő egy olyan gyermek volt, aki már nagyon régóta járt, és van egy vele született betegsége, szóval, hogy ő már pici korától jár gyógytornára, úgyhogy ő abszolút segítette azt, hogy megnyugodjak abban a helyzetben, mert én neki már újat nem tudtam mutatni. Nagyon kedves volt, nyitott volt, egy 10 éves kislányról beszélünk. Úgyhogy utána így miatta az ő kis személye miatt megnyugodtam, és teljesen jó élmény volt.
És akkor hogyan vezetett az utad a Miskolci képzésről és Miskolcról Budapestre és a Betesdába?
Én 1 évet dolgoztam egyébként itt, ahol gyakorlaton voltam, Miskolcon, és itt is gyermekrehabilitációs osztályon dolgoztam főként, és utána igazából egy magánéleti dolog miatt szerettem volna Pestre költözni, és azt hiszem a második interjúm volt a Betesdában, és ott azt éreztem, hogy az, hogy én már dolgoztam a rehabilitációban, még ha csak 1 évet is, de hogy az sokat jelent, mert alapvetően ez a terület nem annyira szerteágazó, és kevesen dolgoznak gyerekrehabilitációban, úgyhogy ott örültek annak, hogy már van ilyen tapasztalatom.
Még a rehabilitációra mindjárt visszaugrunk, csak egy ilyen Betesdás dolog, hogy szokták mondani azt a Betesdáról, és tényleg én most nem azért kérdezem ezt, hogy neked erre mindenképpen azt kell mondani, hogy igen, csak tényleg sokan mondták a Betesdából, sokadik ember vagy, akivel beszélek a Betesdából, hogy nagyon meghatározó volt már az első pillanattól a Betesdának a légköre, hogy valahogy ott úgy máshogy dolgoznak az emberek, vagy van valami más a kollégák között, ami úgy kitapintható. Ezt te mennyire érezted ott az első pillanatokban, mondjuk, amikor először elmentél egy állásinterjúra?
Ott az interjún kedvesek voltak abszolút, de azért az, hogy milyen a Betesda, és amit most érzek a Betesdával kapcsolatban, az még akkor nem jött úgy annyira átérzésre abban az 1 órában.
És akkor most mit érzel a Betesdával kapcsolatban, hogyha így fogalmazol?
Hát most azt érzem, hogy kevés ilyen jó munkahely van manapság, és hogy az egész Betesda egy nagy közösség, és minden nap szeretek bejárni. És ezt nagyon nagy kincsnek tartom.
És ez vajon miért lehet így? Mitől ilyen a munkahely, mitől ilyen a közösség, mitől ilyenek a hétköznapok? Ezt meg tudod fogalmazni?
Hát nehéz megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy minden intézményt meghatároz az, hogy ki van ennek az élén, és az ő emberi mi volta, úgyhogy ez biztos, hogy hozzájárul. Illetve az, hogy szerintem mindenki figyel arra, hogy olyan emberek kerüljenek be ide, akik így úgymond közénk illenek.
És akkor hagyj ugorjak vissza még a rehabilitációra. Ugye korábban meg azt említetted, hogy még pontosan nem tudtad, hogy milyen irányba mész majd a gyógytornán belül, aztán ezen átugrottunk, és eljutottunk oda, hogy rehabilitáción dolgoztál. Ide ugorjunk vissza, hogy egyrészt én nem tudom, milyen irányok vannak a gyógytornán belül, tehát esetleg egy fél mondatban, ha megteszed, hogy beszélsz erről is, de hogy végül te miért a rehabilitációt választottad, ami kiderül abból, amit mondasz, hogy ez egy nehezebb út, és ez a ritkábban választott út a gyógytornán belül, ha jól értem abból, amit mondtál.
Igen, akkor az első kérdésre, hogy a gyógytornával hova is, milyen területekre lehet elmenni, igazából nem kezdem el felsorolni, mert hogy rengeteg terület, majd, hogy nem minden orvosi területhez tartozik már gyógytorna, és ez egyre inkább fejlődik ez az egész tudomány, és rájövünk, vagy így rájönnek, hogy egyre több mindenben tudunk mi is segíteni. Úgyhogy tényleg nagyon szerteágazó, hogy hova is lehet menni dolgozni. És akkor a rehabilitáció igazából azért tetszik, vagy azért szeretem ezt a területet, mert sokszor arról szól a rehabilitáció, hogy egy nagyon rossz állapotból eljuttatunk egy gyereket, vagy egy felnőttet egy sokkal élhetőbb állapotba, segítjük a hétköznapokban őket, hogy vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba, még ha nem is úgy, mint a baleset vagy betegség előtt, de hogy vissza tudjanak illeszkedni. És ezt a részét szeretem nagyon, amikor tényleg egy olyan nagyon rossz állapotból egy viszonylag jó állapotba el tudjuk őket juttatni, mert ebben érzem így a sikert.
Látványos?
Tud nagyon látványos lenni, igen. De azokat az eseteket kifejezetten szeretem, hogyha valaki elveszíti a járás képességét, de szerencsére valami olyan ok áll a háttérbe, amin tudunk segíteni, és akkor egy fél egy éves rehabilitáció során visszaadjuk neki, és újra el tud kezdeni járni. Például azért ez egy nagyon látványos dolog.
Mondanál még példákat egyébként, hogy mivel telnek a hétköznapjaid a Betesdában, milyen nehézségekkel, élethelyzetekkel találkozol a kisbetegek tekintetében?
Alapvetően a mi osztályunk az főleg koponyasérültek ellátásával foglalkozik, ami lehet veleszületett, vagy lehet egy szerzett neurológiai probléma, vagy baleset kapcsán szerzett állapot. Ezen kívül ellátunk izombeteg gyerekeket, amputáció után gyermekeket, égéssérülteket, különböző genetikai betegségek miatt rehabilitációra szorulókat, és igazából úgy állnak össze a napjaim, hogy minden nap foglalkozok ugyanazokkal a gyerekekkel, mert azért általában hosszabb ideig vannak a gyerekek nálunk, és így szépen együtt a szülőkkel és a gyermekkel, illetve a tímmel meghatározzuk a gyermekeknél a célokat, hogy miért dolgozunk abban a pár hétben vagy hónapban, attól függ, hogy milyen hosszú időre jönnek, és akkor szépen felépítem a tervet, hogy hogy juthatunk el a célig, aminél nagyon fontos, hogy reális legyen.
Te lelkileg hogyan vagy ezekkel a történetekkel? Most így, ahogy mondtad, koponya sérültek, hát azért feltételezem, hogy nem minden ember lenne kifejezetten alkalmas arra, hogy napról napra ilyen gyermekek között dolgoznom. Persze te a segítő szakmát választottad magadnak, mert ezt szeretted volna, mondtad itt pár perccel ezelőtt, de azért lelkileg hogy vagy ezzel? Vannak nehéz napok, nehéz esetek, nehéz pillanatok, amikor úgy összeszorul a szíved, és nem tudod, hogy te hogy vidd tovább azt, amiben vagy, miközben nyilván akinek segítesz meg, talán lehet, hogy még nehezebb ez az egész.
Természetesen vannak nehéz pillanatok és nehezebb esetek. Ahogy telnek az évek, most már 8. évet csinálom ezt, egyre jobban tudom kezelni. Hogyha pedig van egy olyan eset, aki úgy jobban megérint, akkor most már megvannak a módszereim, amivel tudok ebben a helyzetben így magamon is segíteni. Igazából mindig azt nézem, hogy minden gyermeknek és családnak tudunk valamennyit segíteni. Van olyan eset, amikor nagyon keveset, és csak egy picit tudjuk a hétköznapjaikat jobbá tenni, de sajnos egy nagyon maradandó és súlyos állapot van jelen. De hogy mindig tudunk valamivel segíteni, ha csak egy-egy jó szóval és tanáccsal, akkor az is már segített nekik.
És ezt például nehéz volt elfogadnod, hogy nem lehet mindenkit talpra állítani, nem lehet mindenkit 110%-kal a korábbi életéhez visszaigazítani, vagy ha valakinek születéskori problémája van, akkor mondjuk nem lehet pont ugyanolyan, mint egy teljesen egészségesen megszületett gyermek, vagy ez erre mondjuk felkészítettek téged, amikor a képzésen voltál Miskolcon, és ez csak bennem merül fel, hogy esetleg ez nehézség, hogy nem lehet mindenkit ugyanúgy segíteni.
Hát erre nem készítenek fel a képzés során. Ezt igazából így meg kellett tapasztalni. Az elején nehéz volt nagyon, hogy alapból még, amikor tapasztalatlan az ember, és kevés módszerhez tud nyúlni, akkor azt érzi, hogy azért sem tud teljes körűen segíteni, mert hogy nem elég ügyes. Nyilván az elején ez is benne volt, de hogy közben meg igazából azt kellett elfogadni inkább, hogy vannak olyan állapotok, amiben keveset lehet segíteni. Az elején nehéz volt, főleg azoknál a családoknál, akiknél mondjuk egy baleset kapcsán egy teljesen egészséges gyermekből válik egy mozgássérült és értelmi fogyatékos gyermek, azért ez egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet.
Akkor az előbb azt mondtad, hogy megvannak a módszereid ennek a feldolgozására. Itt beavatsz bennünket egy-két idézőjelbe trükkre, vagy ez maradjon meg a te titkod?
Igazából szívesen beszélek róla. Nekem az nagyon-nagyon segít, és ez az első, hogy a kollégáimmal nyilván ugyanazokkal a gyerekekkel dolgozunk. Egy gyermekkel több terapeuta is dolgozik, illetve hogy ott vannak az orvosok és az ápolók is az mindennapjaikban, és már az, hogy velük átbeszélem az esetet, mindenki elmondja, hogy mi a nehézsége az esettel kapcsolatban, az rengeteget segít, és így a 80%-át ennek a tehernek vagy nehéz érzésnek ott bent hagyom a munkahelyen, mert ott helyben megbeszéljük a többiekkel, és szerencsére erre nagyon jó kollégáim vannak, hogy mindenki partner ebben. Amit meg esetleg hazahozok, nekem nagyon-nagyon sokat segít az elcsendesedés, a sport, és most már valahogy nehéz megmondani, hogy miért, de hogy megtanultam azt, hogy itthon már nem rágódom ezeken, hanem inkább csinálok valami olyan tevékenységet, ami megnyugtat.
Akkor visszatérve a kórházba, betegekre, megosztaná velünk néhány módszert, hogy mivel dolgoztok. Szerintem, aki saját maga nem vett részt gyógytornán, azoknak azért ez egy nagyon zárt világ, főleg egy ilyen rehabilitációs, főleg akár ilyen balesetből rehabilitáción átmenő gyerekeknek a hétköznapjait elgondolni, tehát milyen módszereitek vannak, milyen eszközöket használtok, például állatokkal dolgoztok, emlékszem ilyen képekre a Betesda közösségi médiás felületeiről, hogy időnként vendég egy ló a kórházban, ő például jár-e hozzátok, ilyesmikre gondolok.
Igazából nagyon színes az ellátásuk itt a rehabilitáción a gyermekeknek, mert alapvetően többféle mozgásterapeuta is van, tehát vagyunk mi gyógytornászok, van konduktorunk, van szomatopedagógusunk, van ergoterapeutánk, és emellett a mozgásos módszerek mellett vannak gyógypedagógusaink, van pszichológus, van szociális munkás, tehát hogy nagyon széles körű az ellátás, és minden területen meg tudjuk segíteni a gyermekeket és a családokat. Magán a gyógytornán belül alapvetően úgy épül fel a gyógytorna, hogy van passzív gyógytorna, és van aktív. A passzív az azt jelenti, hogy a gyógytornász passzívan a beteg aktív részvételen nélkül mondjuk átmozgatja az adott végtagot, átmasszírozza, előkészíti az izületeket, illetve sajnos, hogyha a gyermek aktívan nem vonható be, akkor csak a passzív módszerekhez tudunk nyúlni, és akkor van az aktív gyógytorna, ami már sokkal színesebb, ott megkérjük a gyermeket, hogy aktívan hajtson végre feladatokat, ezt próbáljuk minél játékosabban csinálni náluk, főleg a kicsiknél, erre pedig van nagyon sok játékunk, egyensúlyozó eszközünk, használunk ellenállásokat, ilyen súlyokat, szalagokat, van bent hintánk, bordásfalunk, már ilyen gyaloglópadunk is van, azt most kaptuk nemrég, úgyhogy nagyon sok eszközt használunk, és vannak állatok, igen, minden csütörtökön érkezik hozzánk egy amerikai miniló, amit láthattál. Őket nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és ami most újdonság, egy hónapja van most már kutyás terápiánk is. Egy alapítvány csatlakozott így a kórházhoz, és heti egyszer bejönnek is egy-egy gyerekhez, akinél úgy érezzük, hogy színesebbé teheti a tornát. Ott vannak a tornán, és így a kutya segítségével bírjuk mozgásra a gyermekeket, ez is nagyon szuper.
Hogy látod az állatok szerepét a munkátokban? Lelkesebbek a gyerekek? Vagy hol látod a szerepüket? Most ez a szó jutott eszembe, bocsánat, hogy hasznukat, jobb nem jut eszembe, talán nem ez a legszebb kifejezés.
Igen, nagyon-nagyon lelkesíti őket. A lóval úgy vannak, például olyan gyerekek, akik már többször érkeznek vissza rehabilitációra, hogy már az elején mondják, hogy alig várják a csütörtököt, hogy végre jöjjön a ló, és szoktuk ezzel motiválni is egyébként őket, hogyha mondjuk nehéz őket bevonni hétfőtől szerdáig, akkor szoktuk ezt mondani, hogy hát jön a ló, és ő azokhoz fog tudni oda menni, aki minden nap szépen ügyesen együttműködött, úgyhogy ezzel lehet őket nagyon jól motiválni. Ez a kutya nekünk is újdonság, még nagyon más, hogy működik, mint a ló, mert a ló az ő oda megy a gyerekhez, és egy ilyen nagyon nyugodt állapotot sugároz, és igazából ilyen nagyon szépen összekapcsolódnak a gyermekkel, simogatják őket. A kutyával meg inkább egy aktívabb torna valósul meg, mert ők nagyon sok trükköt tudnak, és akkor így a gyerekek azok, akik kérik a kutyától a trükköt, és ezáltal lehet, hogy meg fognak csinálni egy olyan mozdulatot, amit a hétköznapokban nem szívesen csinálnak meg.
Egyébként a gyerekeknek a bevonása az mennyire okoz nehézséget? Tehát, hogy te is mondtad, hogy játékosítani kell, meg motiválni kell, ez mondjuk hány százalék a munkádnak az, hogy rábírj akár egy néhány éves gyermeket arra, aki lehet, hogy szorong, lehet, hogy fél, lehet, hogy zavarban van, mert mondjuk csak az anyukájával, apukájával volt eddig ilyen szorosabb kapcsolatban, most meg jön Szoták Dóra, és akkor arra kéri, hogy emelje a lábát, meg ugorjon ide, meg emeljen, meg működjön együtt.
Sokszor nagyon nehéz őket motiválni, úgyhogy igen, a munkám nagy részét kiteszi. Fontos az egyébként, hogy a szülőket mennyire tudjuk bevonni. Van, amikor az segít, hogy bennmarad a szülő, és ott van közel, mert ez nyugtatja meg a gyermeket, de van, amikor azt látjuk, hogy első terápia után ki kell küldeni a szülőt, és megpróbálni nélküle dolgozni, mert hogy akkor valahogy sokkal jobban bevonható a gyermek. Kicsiknél azért ez jellemző, és teljesen normális. Igazából, akinél látom, hogy nehéz lesz az együttműködése, náluk arra törekszem az első pár alkalommal, hogy még ha effektív gyógytornát nem is tudunk csinálni, de hogy így megnyerjem magamnak, és akkor lehet, hogy három alkalommal csak játszani fogok vele. Valahogy biztos a tapasztalat is, de hogy úgy érzem, hogy ebben ügyes vagyok, hogy motiváljam őket, és így megnyerjem maguknak. Nyilván nem minden gyerekkel sikerül 100%-osan, mert minden személyiség más, és van, akivel könnyebben tudok én is kapcsolódni, van, akivel nehezebben, de azért nagy részt sikerül elérni a célunkat.
Igen, hát ezt most nem is kérdésnek mondom, csak a hallgatóknak elmesélem, hogy amikor a díjat átvette Dóri, akkor a laudációban elhangzott róla az, hogy szeretetteljes az odafordulása a gyerekekhez, és hogy nem csak szakmailag van toppon, hanem emberileg is kiemelkedő az az empátia és az a hozzáfordulás a gyerekekhez, ahogy dolgozik, úgyhogy ez biztos azok írták, akik látnak téged a hétköznapukban. De azért kérdezem, hogy így látod ezt, vagy nehéz önmagadról ilyen szavakat mondani?
Egyébként be tudtam ezt úgy fogadni, hogy igen, igaznak érzem, és tényleg tudok szeretettel viszonyulni igazából minden gyermekhez is, és minden emberhez, meg így meglátni bennük a jót, még akkor is, hogyha nehéz.
És ha már ez a laudáció szóba került, akkor innen még két gondolatot hagyj merítsek. Egyrészt ebben az is elhangzott, hogy neked az is az életed része, hogy a munkaidőn túl is a munkáddal is foglalkozol. Valahogy így fogalmazott ez a szöveg, hogy a szabad idődet is áldozod arra, hogy színesebbé tedd a rehabilitáción lábadozó gyerekek mindennapjait. Ez vajon mire utalt? Mit csinálsz a szabadidődben? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy mivel teszed színesebbé a rehabilitációt?
Egyébként ez a mondat meglepett, és kíváncsi lennék, hogy itt az illető pontosan mire gondolt. Az tény, hogy nagyon motivált vagyok a munkámban, és hogyha nekem itthon, nem tudom, hajnal 4-kor felébredek, és akkor ugrik be valami, amivel jobbá tehetem bent a munkát, akkor én azt le fogom írni, és fogok rajta gondolkodni, tehát hogy nem, ez nem zavar, hogyha itthonról is kell. Nem is az, hogy kell, mert sose kell itthonról dolgozni, inkább az, hogy akkor van úgy időm és kapacitásom foglalkozni benti dolgokkal, de azért figyelek arra nyilván, hogy megmaradjon a szabad időm, és ne hozzam haza a munka nagy részét. És az, hogy mivel teszem színesebbé, most én múlt év júliusától lettem vezetőgyógytornász helyettes, ami azt jelenti, hogy ott a rehabilitáción 8 mozgásterapeuta vagyunk így egy csapatban, és őket igyekszem vezetni. És igazából ez, hogy hogyan tegyük jobbá, könnyebbé a mindennapi munkánkat, ilyen szervezés szinten, ebben most nagyon motivált vagyok, és nagyon sok mindent sikerült így bevezetnem, ilyen apróságokat, amivel tényleg könnyebbé tettem magunknak a munkát, és ezen most nagyon szeretek gondolkodni, és azt érzem, hogy jó is vagyok ebben.
Mondasz egy-két ilyen apróságot, vagy ezek olyan dolgok, amiket mi külsősök nem annyira értenénk?
Hát szerintem olyan dolgok, amiket így nehéz megérteni igazából, úgyhogy szerintem ezt nem fejteném ki részletesebben.
Oké, akkor kérdezek mást. Szintén ebből a laudációs szövegből derült ki számomra, hogy neked az SMA betegek is fontosak. Ez a Betesda életében is igaz. Hogyha emlékeznek a hallgatóink, akkor a Betesdában kapta meg Magyarországon az első gyermek az első ilyen kezelést, és még egy ideigen, ha azt mondom, hogy reklám arcotok volt, az nagyon csúnyán hangzik, de hogy mondjuk, ha úgy emlékszem, hogy 1%-os kampányarc is volt ez a fiú, és azóta szakmailag is sokat tesztek az SMA-s gyerekekért, tehát nem állt meg a dolog az egy gyereknél, hanem azóta ebből egy folyamat lett. Gyógytornász szempontból mit jelent az SMA-s betegekkel dolgozni, ott ez mennyire egy új kihívás, mesélj erről egy kicsit.
Igen, én szinte, hogy bekerültem a Betesdába, utána már egy fél évvel később, 2018-ban elkezdtem bevonódni az ő ellátásukba. Ugye akkor még nem a génterápia volt, hanem egy másik gyógyszer, amivel segíteni lehetett az ő funkciójukat, és akkor abban volt nagy szerepünk, meg a mai napig abban is van nagy szerepünk, hogy vizsgáljuk a gyermekek mozgását, hiszen ez a terápia, ez a mozgásukra hat, vagy megállítja a romlást, vagy pedig épp az, hogy javulnak is a mozgások, és ezt mi tudjuk megfelelően bizonyos skálákkal vizsgálni, úgyhogy régóta részt veszek ebben, és hát igazából hatalmas dolog az, hogy most már ez a betegség korábban gyógyíthatatlan volt, és most már gyógyítható, és hogy nagyon nagy fejlődéseket lehet elérni. Úgyhogy nagyon-nagyon szuper velük dolgozni, hogyha pedig terápiába is bevonjuk őket, és rehabilitáljuk őket, az pedig egy még hálásabb feladat, mert tényleg nagy dolog ez, hogy ők korábban csak az állapot fenntartás volt a cél, most pedig már célokat tudunk kitűzni, és javulnak ezek a gyermekek.
Ha megoszthatsz velünk, akkor van olyan történet, ami nagyon emlékezetes neked a Betesdából, akár egy pillanat története, vagy akár egy gyermeknek a története, amit úgy érzel, hogy már csak ezért az egy gyermekért, ezért az egy pillanatért megérte elkezdeni gyógytornásznak lenni?
Van egy kislány, aki az első olyan páciensem volt, hogy egy olyan betegsége volt, ami hosszantartó rehabilitációt igényelt, egy nagyon rossz állapotból, egy nagyon jó állapotig tudtam őt eljuttatni. Közel egy évet töltött nálunk, kisebb szünetekkel, amikor hazaengedtük, és ez igazából az egész nem is egy pillanat, hanem az ő teljes rehabilitációja az, hogy életemben először végigvittem egy ilyen gyógyulást, tényleg a fekvő lélegeztetett állapotból addig, hogy újra visszanyerte a járóképességét, ez így nagyon megmaradt bennem, és nagyon hálás feladatnak éreztem. És még egy ilyen kis aprócska történet, ami most évvégén történt, hogy volt egy kislány, akivel szintén többször is dolgoztam együtt, ő inkább többször rövidebb időkben jött hozzánk rehabilitációra egy vele született betegséggel, de értelmileg teljesen rendben volt, és nagyon-nagyon szerettem vele dolgozni. Egy óvodás kislányról beszélünk, és már azt hiszem másfél éve nem találkoztunk, és karácsonykor megleptek az anyukájával, hogy bejöttek hozzám, és kaptam tőle egy rajzot, ami magát és engem rajzolt le, és oda volt mellé írva, hogy Dóri néni, te vagy az én angyalkám. És hát annyira meghatódtam azon, hogy már másfél éve nem látott ez a gyerek, és hogy ő még mindig így gondol rám, hogy ez így nagyon, nagyon jól esett.
Köszönöm, hogy elmesélted ezt a személyes történetet. És akkor a beszélgetésünk legvégére még a tanácsodat szeretném kérni a hallgatók felé, hogy szerinted mennyire érdemes, vagy mikor érdemes a gyógytornához fordulni, merjen egy szülő otthon tudatosabban a gyermek mozgatásával foglalkozni, mondjuk vegye kezébe a mocorgót, ami a Betesdának a saját kiadványa, vagy mikor kérjen szakember segítséget, nem olyan súlyos esetekben, mint egy koponyatörés vagy koponyasérülés utáni állapotban, tehát ennél sokkal hétköznapi dolgokra gondolok, csak hogy szerinted mikor érdemes a gyógytorna felé indulni, meg mennyire érdemes otthon ezt mondjuk a saját gyerekünkkel elkezdeni valamiféle mozgást azon túl, mint amit addig csináltunk? Vagy ez mindig szakember, és kérjünk segítséget?
Igazából szerintem manapság már nagyon benne van a köztudatban az, hogy nagyon kell figyelni a csecsemőknél a mozgásfejlődésre, és most már szerintem azért a szülők, hogyha látnak valami eltérést, valami apróbbat is, akkor már megpróbálnak tanácsot kérni. Mert azt javaslom, hogy ne feltétlenül az interneten kezdjünk el keresgélni, mert ott már nagyon-nagyon sok az információ, nagyon sok téves információ is van. A motorgókönyvet nagyon jó, hogy felhoztad, mert az igazából 0-tól 14 éves korig felsorolja azokat az eltéréseket, amiket láthatunk a gyermeknél, és hogyha csak valamilyen enyhe dolog, akkor arra már ajánl feladatot is, videók is vannak benne, úgyhogy az nagyon szuper, de nyilván, hogyha azt érzi a szülő, hogy bizonytalan, és inkább megkérdezne valakit, akkor szerintem azzal csak segíthet, hogyha a gyermekének, hogyha felkeres egy szakembert, és hogyha csak egy vizsgálat erejéig, és utána megnyugszik, mert kiderül, hogy nincs nagy problémája a gyermeknek, de akkor is legalább választ kapott a kérdésére.